Hajdú István, a Viaszat 3 sport újságírója, az Inforádió arénájának vendége. A világbajnokság, azt mondják, még viszonylag messze van, bár nem tudom, hogy ez a néhány hónap, ez mennyire szép. Most esélyeket letolgatni? Látszik?
Érdemes. Hát tehát futballról beszélni mindig érdemes, meg mindig érdekes, inkább így fogalmazom. Ugye június 9-én lesz a nyitó mérkőzés, tehát gyakorlatilag két hónap van. 32 csapat, abból nyilvánvalóan van megint csak kluboknál, azt mondtam, hogy van 8-10, amelyiknek csalódás, ha nem jut be az elődöntőbe, ugyanígy csalódás lenne ez 8-10 nemzeti válogatott. Egész Olaszország izgul most, hogy Francesco Totti felépül-e a világbajnokságig, vagy nem épül föl. Vannak olyan játékosok, mint például az ukrán Shevchenko, akik klubszinten már mindent elértek, de most végre Ukrajnába indulhat egy világtornán, és ott mutathatja meg igazán magát. Van 5 olyan afrikai ország, amelyikről nem nagyon hallottunk, és a térképen sem tudjuk mondjuk Togót vagy Elefántcsontpartot elhelyezni, de félelmetesen jó futballistái vannak.
Például nekik miből? Hát csak azokat a híreket halljuk, hogy milyen rossz bajok vannak gazdasági, politikai Togóban, Elefántcsontparton, itt-ott-amott, és ott vannak a játékosok, azok meg rúgják a gólokat. Miért?
Igen, mondjuk, ha Elefántcsontpartot veszünk, amelyiket az egyik legerősebb afrikai országnak tartanak, azt hiszem 10 éve tart a polgárháború Elefántcsontparton. A legjobb játékosai külföldre szerződtek. Igazából egy kicsit nagyon-nagyon picit úgy fogalmaznám, mint az 50-es években Magyarországon, a futball óriási kiugrási lehetőség. A szegénységből hírnevet lehet szerezni, pénzt lehet szerezni. Nagyon jó adottságaik vannak, korán kerülnek külföldi csapatokhoz, de nagyon összetett kérdés ez, mert valóban, ha szétnézünk, akkor azt nézzük, hogy tudunk mi magyarok indokolni, hogy a gazdagok azért meg gazdagok, a szegények azért meg szegények, tudnak oda kerülni, csak mi nem tudunk. Tehát ha a környező országokat nézzük, akkor bizony a szomszédaink közül, mondjuk ugye Ukrajna ott van, Csehország ott van a világbajnokságon, Románia alig maradt le a világbajnokságról, még Ausztria az, amelyik most viszonylag, Szerbia ott van a világban, Horvátország ott van a világbajnokságon, csak a környező országokat említem.
És ezek között van néhány olyan, amelyiknek a területe, népessége, a merítésilensége, az anyagi forrása nem üt el a miénktől látványosan.
Igen.
És mégis.
Van, ráadásul ugye, és ezt nagyon szomorúan mondom, nincs a világon még egy olyan futball nagyhatalom, amelyik ennyire eltűnt volna a futball térképéről, mint Magyarország. Magyarország játszott két világbajnoki döntőt. 1986-ig tulajdonképpen Magyarországon nemzeti gyásznak számított, ha egy gárda, a 70-es, meg a 74-es nem tudott eljutni a világbajnokságra. 86 óta pedig egyetlen világbajnokságra és egyetlen Európa-bajnokságra sem sikerült kijutnunk.
Mi történt 86-ban? Még csak nem is a politikai rendszerváltás, még az se történt.
Nem szép lassan. Azt nem hiszem, hogy egyszer csak genetikailag elkezdtek elfogyni Magyarországon a tehetségek. Tehát, hogy megszületett még mondjuk Détári Lajos, és ott onnantól kezdve a gének, a futballgének azok kimentek az országból. Nyilván már az állam sem a futball mögött, mert ugye vagy kőkeményen az államnak kell ott állnia, vagy cégeknek, de pénz nem özönlött be. Említettük a beszélgetés elején, hogy hát itt is ugyanolyan a labda, meg a, ami teljesen ugyanolyan, más nem. Már a pálya sem, a WC sem, a nézőtér sem, a világítás sem, a fű sem, semmi sem olyan.
A nagy most idején sem volt olyan.
Most ugye a 17 éven aluli válogatottunk verte meg Európát gyakorlatilag a selejtező csoportjában. Az ukrán csapatnak is 4 gólt rúgott, 4-0-ra nyertünk Portugáliában, ahol a házigazdákra is játszottunk 1-1-et. Tehát ez a generáció talán majd föl tud úgy jönni. Ráadásul azt kell mondanom, nagyon elszomorító ez a nézők, a magyar nézők, ezt a hallgatók pontosan tudják, rettetesen imádják a futballt. Tehát ki vannak éhezve Magyarországon a jó futballra. Gondoljunk bele, 2 évvel ezelőtt, azt hiszem szerdán délután 5-kor 25 ezer ember ment ki a brazil válogatott edzére.
Csak hogy lásson egy kis
futballt. És ugye egy utolsó válogatott mérkőzés, egy utolsó edzésen mi történik? Cicáznak, rúgnak 3 szögletet, az jó napot kívánok. Tehát ennyi a lényeg. És fölnőtt egy olyan generáció, akik külföldön potenciálisan ők a mezvásárlók, meg ők a legfőbb tévénézők, mondjuk egy mai 20 éves fiatalember, de még aki 30 éves is, nem tud magyar futball sikerre visszaemlékezni, nem tud ebből táplálkozni, ott lenni. Amikor ott voltunk, ugye kaptunk egy 6-ost a Szovjetuniótól, de ott voltunk, és előtte fél évig azon tanakodtunk, hogy na most a brazilokat, hogy megvertük itthon, az mire lesz elég, és így tovább, és így tovább. és már hogy mondjam, az emberek ennél fogva már futball felé nem úgy fordulnak, mint korábban.
Jó, de a modell az nagyon egyszerűnek hallatszik. Szórakoztatni kell. Annak vannak feltételei, kell szórakoztató embereket vásárolni. Azt talán még itt is lehetne, nem lehet?
Hát igazából mi vásárolni egyelőre nem nagyon tudunk, tehát nyilvánvalóan a magyar labdarúgó bajnokság például sokkal erősebb lenne, ha az össze külföldre játszó magyar futballista hazajön. Ez teljesen egyértelmű.
De miért jönnének haza? Hát,
így van. Kettő, a saját fejlődésük érdekében ők nem véletlen, hogy külföldre mentek, illetve megpróbálják a saját egzisztenciális biztonságukat megteremteni, amit a magyar futballban nem tudnak. Tehát Magyarországon rendkívül sok fiktív pénz mozog például a futballban. Körbe tartoznak a csapatok, a szövetségeknek, bankoknak, reorganizációs hitel, mindenfajta forrásból táplálkoznak. Magyarországon még, ha már rendszerváltásról beszéltünk, ez a futballban még nem teljesen történt meg. Ma még nem a piac diktál teljesen, de el fog jönni egy olyan idő, amikor ez történik, méghozzá rövid időn belül. Egyszer kell csak igazán rendbe rakni a szövetséget, a ligát, a klubokat és így tovább. Ez nagyon fájdalmas lesz az érintett csapatoknak, mert csapatok tűnhetnek majd el, olyan nagy nevű csapatok, amelyek meghatározták a magyar labdarúgást éveken keresztül, de pillanatnyilag ugye arról beszéltünk, hogy a szórakoztatóipar része, a futball, a világon igen, nálunk nem, és erre a magyar közönség nagyon-nagyon érzékenyen reagál. Ha egy példát kellene mondanom, ide jöhet a Phil Collins koncertet adni, valószínűleg telt ház lesz. De azért az Ákos koncerten is telt ház van. Mert ad egy olyan fajta élményt, és ad egy fajta olyan szórakozást, ami bizony megéri kifizetni azért a pénzt. Ha ide jön a magyar válogatottal játszani, néhány sztárcsapat, ugye itt voltak az argentinok, itt voltak a brazilok, megtelnek a lelátók, vagy itt volt a Real Madrid egy bemutató mérkőzésen, a magyar liga válogatott ellen megteltek a lelátók. A magyar bajnokság nem szórakoztatja az embereket. Amint lenne futball, és egy kicsit jobban szórakoztatná, nyilvánvalóan az emberek is szombat délután döntenének, vagy szombat este, hogy moziba mennek, otthon maradnak, tévét néznek, koncertet látogatnak, vagy kimennek egy futballmeccsre. Mert nyugaton ez ugyanolyan élmény.
Kinek kellene elkezdenie az ügyek rendbetételét? Szövetségnek? Ligának?
Hát most ugye úgy tűnik, új szövetségi vezérkar van, hogy a szövetség valamit elkezdett, amiből lehet, hogy lesz valami, kívánom. A ligák szintén, a csapatok is most már megpróbálnak, hogy mondjam, annyi pénzből gazdálkodni, amennyi ténylegesen van nekik, de ez nem lesz egy egyszerű folyamat. Tehát itt azt nem lehet várni, hogy itt két éven belül majd mi az Európa-bajnok esélyesei leszünk, vagy hogy a Debrecen vagy az Újpest a bajnokok ligájában a négy közé jut. Itt szép lassan az utánpótlási nevelésre fordítva pénzt, energiát nőhet egy olyan generáció, amely képzettségben, magában a kiválasztásban, nagyon sokan azt mondják, hogy már ahogy a magyar futballistát kiválasztják, már ott 10 éves korában akkora lépés hátrányba kerül, és elveszíti az angollal, a némettel vagy a spanyollal szemben a párharcot. Most ez a 17 éves válogatott, még egy kicsit a fiatalabbak és még egy kicsit az idősebbek, hiszen az magyar utánpótlás válogatott azért mondjuk Olaszországgal partiban volt a legutóbbi EB-selejtezőn, talán némi reményt nyújthat arra, hogy elmozdulunk egy kicsit előrébb, azzal viszont le kell számolnunk, hogy mi futball nagyhatalmak vagyunk, és bármelyik válogatottat lekezeljük.
Jó, de ezzel a szívemélyén valószínűleg már mindenki leszámol, de azt még az elején meg akartam, hogy a közepén kérdezni, például a románoknak, miért megy olyan jól? Mitől jók a románok?
Most a román futball is viszonylag válságban van. Tehát,
jó, hát szeretnénk mi olyan válságban.
Igen. Ott is ugye azt mondták, hogy maga a képzés az egyrészt magas szintű, másrészt Románia sokkal szegényebb ország volt, mint Magyarország, nagy kitörési lehetőséget jelentett. Fölnőtt ott egy generáció a 80-as években, amelyik a 90-es évek közepére, a 94-es világbajnokságra, a Románia 8-5, még a Hagyi féle generáció érte el a csúcsát, nagyon sokan elkezdtek futballozni, a siker sikert szült, és ma már viszont ők is azon fanyalognak, hogy úristen, most nincsenek ott a világbajnokságon. De sokkal több jegyzett futballistája van Romániának például, mint Magyarországnak, ez is tény.
Ha tegyük föl a szövetség, vagy akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak mindannyian, rendbe teszik a rendszer, tisztázzák a gazdasági körülményeket, megszüntetik a fiktív pénzek utasztatásának a rendszerét, akkor mennyi idő kell ahhoz, hogy saját erőből a magyar labdarúgás újraéledjen? Egy generáció? 15 év? 20 év?
Hát ezt ugye Bicskei Bertalan mondta azt hiszem 15 évre, hogy a felzárkózás az legalább 15 év kell. És akkor gyakorlatilag ez hatalmas közfelháborodást keltett. 15 éve sokkal jobban álltunk, mint most a világ fociához képest. Ez, hogy mondjam, itt express vonat sebességgel rohan mindenki, mi meg a gőzmozdonyunkat próbáljuk újra. Itt a legfontosabbnak, ha már magyar foci, azt tartom, hogy nyilván pénz nem fog egyik pillanatra a másikra rengeteg áramlani. Nyilván a játékosok sem fognak egy csapásra Ronaldinhóká vagy Beckhamekké válni, de morálisan azért meg lehet tisztítani mindent, és hogyha a magyar futball nem lenne morális válságban, hanem legalább erkölcsileg megtisztulna, az nagyon-nagyon sokat jelentene.
A társaságok, gazdasági társaságok egy néhány évvel ezelőtti törvényértelemben, ott elvileg minden le kell papírozni, ott tisztán mennek a pénzek, nem?
Persze, de hogy mondjam, tehát ez nem csak a futballban van így. Magyarországon nagyon sok területen, ha valamelyik két fél köt egy szerződést, azt az aláírás pillanatában tudják, hogy nem fogják betartani. Itt most mondhatnánk a médiából is példákat természetesen, nem csak a futballban. Itt valóban néhányan azt mondják, hogy a jogi háttér nincs, meg néhányan azt mondják, hogy a törvényeket be kell tiltani, tartani, bocsánat, egy frajdi elszólás volt. Most például ugye nagyon sok klub fölvett, hiszem talán 2001-ben úgynevezett reorganizációs hitelt, amit vissza kellett volna március végéig fizetni. Most a szövetség azt mondja, hogy aki ezt nem teszi meg záros határon, nem indulhat el a következő bajnokságban. Ennek a jelen állás szerint olyan következménye is lehet, hogy 8-9 csapattal indul el a magyar NB1. Mindig volt valami fajta kiskapu, mindig, hogy na még akkor így, ide átütemezzük, oda átütemezzük. Hát a Magyarország legnépszerűbb klubjának tartott Ferencváros olyan komoly adósság a halmot görget maga előtt, mert például a tulajdon viszonyok sincsenek teljesen rendbetéve, hogy kizárt, hogy ez egyik pillanatra a másikra megoldódjon.
Hajdú István, köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.